1001 ötlet és minden, ami utána jön.
Azt mondanám, hogy az egész szakmám talált meg engem, és nem én kerestem őt. Már csak a kapcsolat teremtés is velük, aztán a kapcsolat fenntartása is. Beszélek most egy olyan kapcsolatról, ami tényleg bizalmi alapú, és egyenes kommunikáció, és átláthatóság, és minden ilyesmi jellemez. Ez hát elég jó időbe telik. Menet közben alakult, leginkább abból inspirálódva, hogy láttam, hogy rám milyen pozitív hatással volt az, hogy elkezdtem úgy érezni magam, hogy tartozom egy közösséghez, és milyen, tényleg milyen ereje tud ennek lenni.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristálybea vagyok. Grunzó Timea több éven keresztül tervezett és előkészített álma vált valóra, amikor lassan egy éve megnyitotta kapuit az UNDA 62 fiataloknak szóló közösségi tér. Ez egy olyan hely, amely lehetőséget nyújt az ismerkedésre, a szabadidő hasznos eltöltésére, és még arra is, hogy az ide látogatók olyan képességeket sajátítsanak el, amelyekre a mindennapi életben szükségük lehet, de amire az iskola rendszer nem készíti fel őket. Lehet-e szakma a közösségépítés, és mi kell a generációk közötti kapcsolatteremtéshez? Grunzó Timea az UNDA 62 működtetője a meghívottunk.
Itt végeztél Kolozsváron, a Báthori István elméleti liceumban, és azután kommunikációs egyetemet végeztél, és kíváncsi lennék arra, mert hogy most, ha a szakmai profilodat nézzük, akkor ilyen szavak szerepelnek a neved mellett, mint hogy tréner, facilitátor, civil szervezeti munkás, tehát hogy több különböző területen tevékenykedtél, és kíváncsi lennék arra, hogy valaki, aki befejezi a kommunikációs egyetemet, milyen tervekkel lép ki az egyetem kapuján, te akkor hogy képzelted el, hogy mivel fogsz foglalkozni?
Wow, ez egy jó kérdés. Megpróbálok egy picit visszaemlékezni. Nem mondhatnám, hogy egy nagyon konkrét tervem lett volna, így megvoltak azok a területek, amik leginkább érdekeltek az egyetem alatt. Ez a rendezvényszervezés, azt például nagyon-nagyon szerettem, de ennél messzibb nem mentem volna. Szóval amikor befejeztem az egyetemet, akkor igaziból az volt a célom, hogy megpróbáljak kipróbálni minél több dolgot, hogy lássam, hogy hol lehetne egy ajtó, ami kinyílik előttem, inkább ilyen internshipek, meg ilyesmik alapján. Ez nem feltétlenül jött így össze olyan könnyen, ahogy elképzeltem én az egyetem alatt. És igaziból azt mondanám, hogy az egész szakmám talált meg engem, és nem én kerestem őt aktívan. Volt egy jó barátnőm az egyetemen, aki nem sokkal utána elköltözött Váradra, már nem emlékszem, hogy milyen kontextusba került ő oda, de elkezdett dolgozni egy ifjúsági szervezetnél, és az egyik ilyen pályázati leadási határidő előtt kicsit bajban volt, mert igen, sok volt a munka és a megírni való, és nem volt, aki segítsen neki. És akkor persze engem megkeresett, hogy egy picit nem tudnék neki segíteni, hamar elmondta, hogy miről van szó, és hogy néhány részt írjak én meg a pályázatból. Ezt így otthonra a Kolozsváron mondtam, hogy persze, és miután ez egy sikeres akció volt, sikeresen volt elbírálva a pályázat, akkor persze felmerült ez a kérdés, hogy de igaziból neki szüksége lenne így hosszabb távon is valamilyen segítségre, és akkor hát a főnök egy gyakorlatilag felajánlott nekem is egy munkát ennél az ifjúsági szervezetnél, én pedig összepakoltam, és elköltöztem Váradra egy rövid ideig, hogy itt dolgozhassak én is, és igaziból anélkül, hogy terveztem volna, vagy feltétlenül felkészültem volna erre, elég hamar így belettem dobva a mély vízbe, így menet közbe tanultam ki, hogy mit jelent a pályázatírás, mit jelent az, hogyha nyer egy pályázat, és ténylegesen meg is kell szervezni. leginkább akkoriban ilyen ifjúsági cserékre pályáztunk, ami azt jelentette, hogy ilyen egyhetes programok voltak, ahol ilyen, mit tudom én, 25-35 résztvevő jött el különböző országokból, és akkor egy héten keresztül mi foglalkoztattuk őket egy-egy bizonyos témában. Szóval ezt így teljesen menet közben tanultam meg, miközben csináltam is.
Az ifjúsággal foglalkozni, vagy egyáltalán bármilyen közösség építő tevékenységet folytatni, nekem az a tapasztalatom, hogy azzal jár, hogy közben te is folyamatosan kell képezned magad, és nem hiába van a neved mellett az, hogy tréner, ehhez neked el kellett végezned, vagy szerintem van egy ilyen belső indítatás is arra, hogy akkor minél többet tudjál, akár még hogyha azt veszük, akkor pszichológiáról is.
Igen.
Neked mi volt ennek a fejlődésnek az útja? Gondolom, még mindig tart, de hogy mik lennének azok a kiemelkedő találkozások akár, amik hozzátettek szakmailag?
Tényleg egy ilyen folyamatos fejlődésnek kell magadat is kitedd azért, hogy így tudja tartani a lépést az alakulásokkal, meg tényleg egy folyton változó szakma amúgy is. Én ezt így több oldalról próbáltam megközelíteni. Egyrészt az, hogy nem csak én szerveztem ilyen programokat másoknak, hanem igyekeztem elég sok olyan programra elmenni részvevőként, aminek pont ez volt a célja, hogy ifjúsági dolgozókat kiképezzen, vagy különböző módszertanokba, vagy hogy egyszerűen legyen egy olyan közös tér, ahol csak ifjúsági dolgozók gyűlnek össze, és arról beszélhetnek, hogy kinek mi a tapasztalata, mi az, amit tanult, amit továbbadna másoknak is. Tehát ez volt az egyik ilyen módja, ami alapján próbáltam képezni magam, aztán ilyen, hát nem is tudom, ilyen direkt megfigyelés alapján, hogy alkalmam volt ugyancsak résztvevőként részt venni olyan projektekben, ahol nagyon-nagyon vagányak voltak a trénerek, és instant lenyűgözött engem az, hogy mennyire meg tudják ragadni az emberek figyelmét, és mennyire szinten tudják tartani az energiát, és igen, és hát azt hiszem, hogy kisugárzás keverve azzal, hogy így tényleg annyira kényelmesen mozogtak ebben a feladatban, hogy ilyen könnyedén tudtak alkalmazkodni ahhoz, hogy most épp fáradtak az emberek, nem, most működik az, amit én elképzeltem előre, vagy hát inkább ezt csináljuk másképp. Tőlük igyekeztem tanulni, beszélgetve is velük, meg úgy amúgy is volt egy kis jegyzetfüzetem, ahol mindent is leírtam. Tudod, hogy mit tudom én, bizonyos témát hogyan vezettek fel, vagy milyen játékokat csináltak velünk, ami nagyon tetszett, meg ilyesmik, és nem utolsó sorban elég sok könyvet olvastam, különböző, mit tudom én, közösségfejlesztés, építésről, akkor a, mit tudom én, a tinédzserek érzelmi életének a kifejlődéséről, meg így ezt mai napig is próbálom csinálni. Most is olvasok egy ilyen szerű könyvet, ami a 10 és 25 évesek közötti emberek fejlődéséről szól, és ez így izgi.
Az azért egy nagyon tág.
Tág. Igen. Igen.
Nagyon fontos az, hogy mindannyian közösségben élünk, és éppen ezért mindannyian kapcsolódunk valamilyen módon a közösségeinkhez, és akkor ennek a közösségnek a fejlődésére áldozni. De egyfajta személyes elköteleződést látok én itt a te esetedben. Mindig is szerettél volna így a közösségedért tenni? Vagy így, ez most egy ilyen nagy szó, mikor gondoltál először arra, hogy akkor te a közösségedért szeretnél dolgozni? Ez gondolom nem fogalmazódik meg egy 12-15 bárhány éves emberben. Hogyan alakult ez, hogy ez egy cél, és ez egy akár szakmai kihívás legyen, hogy akkor a közösséget építeni?
Igen, hát ez való igaz, hogy nem mondanám, hogy ez így egy konkrét célom volt 10 évesen, viszont leginkább most könnyű visszatekintve felismerni azokat a részeket magamban, ami már akkor jelen volt, ami valószínűleg amikor történt, nem tűnt egy nagy dolognak, viszont igen, így visszatekintve abszolút mondhatom azt, hogy már a suliba e felé vonzottam, tudod, hogy diáktanácsba voltam, hogy úgymond szószólója voltam az osztálytársaimnak, a licibe próbáltam képviselni a véleményüket, az oszi előtt kiállni, a közösségünkért, vagy ugyanakkor ezt látva az oszi, akkor hogyha valamit így át akart adni az osztályunknak, de nem volt meg hozzá a kellő nyelvezete, vagy megközelítése, akkor hozzám jött, hogy na jó, akkor nem tudnád meg elintézni a többiekkel, hogy mit tudom én, ballagáskor ezt és ezt csináljuk, dehogy nem, és akkor voltak ilyenszerű alakulások, a többi meg nem is tudom, így menet közben alakult, leginkább abból inspirálódva, hogy láttam, hogy rám milyen pozitív hatással volt az, hogy elkezdtem úgy érezni magam, hogy tartozom egy közösséghez, és milyen, tényleg milyen ereje tud ennek lenni. És igen, így főleg az 5 évnyi projektírás szervezés után egyre, nem tudom, inkább nőtt az önbizalmam afelé, hogy lehet ez egy olyasmi, amit így amúgy is szeretnék így minden nap csinálni, nem csak projekt alapon.
Igen. Most már egy éve, vagy lassan egy éve hivatalosan is működik az UNDA 62, igen, egy közösségi tér, viszont még mielőtt megnyitottátok volna a kapuit, azt megelőzte egy jó időszak tervezés. 2023-ban írtad azt, hogy legalább 5 éve készülsz erre, hogy megvalósítsd ezt az álmot. Honnan született ennek az ötlete? Egy olyan közösségi térnek az ötlete, ahol tulajdonképpen a fiatalok eltölthetik a szabad idejüket, közben tanulhatnak, aztán erről majd még beszélünk, hogy pontosan milyen foglalkozásokon vehetnek részt.
Igen, igen. Azt mondanám, hogy leginkább az inspirált, hogy láttam más ilyen működő ifjúsági központokat, úgy az országban, mint az országon kívül, és nagyon érdekes koncepciónak tűnt az, hogy tényleg létezik olyan hely, ahova csak úgy szabadon mehetnek a fiatalok, anélkül, hogy be kelljen programálniuk magukat, hanem hogy van számukra egy hely, amelyik mindig ott van, mindig nyitva van, és vagy szervezetten, vagy a saját fejük szerint ők oda mehetnek, és eltölthetik kicsit hasznosabban, azt mondanám, a szabad idejüket, és kicsit könnyebben tudnak másokkal is megbarátkozni. Nagyon tetszett nekem ez a példa, szóval azt mondanám, hogy ilyen szerelem első látásra volt, ami nyilván egy olyan folyamat után találkoztam ezzel, amikor már egy jó ideje azon gondolkoztam, hogy ez, amit csinálunk, hogy foglalkoztatjuk a fiatalokat különböző ilyen tanulási programok által is, hogy hogyan lehetne ezt mégis áthozni a hétköznapokba, tudod, hogy ez, amit az előbb is mondtam, hogy ne egy projekt alapú dolog legyen, ami egy hét után lejár, mindenki hazamegy, és egy időn belül elfelejti, és ennyi, hanem hogy lehetne ezt valahogyan egyfolytában keretet teremteni neki, és látva azt, hogy váj, oké, vannak ilyen ifjúsági központok, ez így kb. Az egyik válasz volt erre a hogyanra.
Azt szokták mondani általában, hogyha van valakinek egy ötlete, akkor a leghamarabb a családot, a barátokat és a bolondokat lehet meggyőzni arról, vagy ez angolul nyilván jobban hangzik, de hogy igen, őket lehet meggyőzni arról, hogy befektessenek, vagy támogassák ezt az ötletet. Kik voltak azok, a család és barát, ezt gondolom adott, de hogy kik voltak azok a, most ezt így idézőjelesen, és tényleg nagyon jó indulattal mondom, azok a bolondok, akik legelőször az UNDA mellé álltak.
Az első és legfontosabb ember, akire tudok gondolni, az persze a párom volt, aki ő volt igaziból az első, aki e felé tolt egy kicsit hátulról, hogy így emlékeztetett arra, hogy tényleg már annyi ideje beszélek erről, hogy szeretnék egy ilyesmit, és aki tényleg jött egy ilyen konkrét ötlettel, hogy akkor itt van ez a tér, mi lenne, ha megpróbálnánk ezt úgy berendezni, és elkezdenét csinálni, és aztán meglátjuk menet közben, hogy működik, nem működik, merre fele lehet még elvinni, hogy vagány legyen. Azért is említem őt, mert tényleg nélkül szerintem még 5 évbe beletelt volna, ameddig saját fejem szerint veszem erre a bátorságot. Hát, hogyha a barátaimat nem számítom, amit pedig nyilván említésre méltóak, mert nagyon-nagyon támogatóak voltak minden egyes lépésen. Kiemelnék egy volt kollégámat, akivel a Kolozsvári Közösségi Alapítványnál dolgoztunk együtt, aki időközben átvette a vezetését az alapítványnak, és hát ugye nekünk még a tér se volt meg jó formán berendezve semmiképp, amikor gondolkoztunk ezen, hogy akkor a swimatonnal megpróbálnánk egy kis pénzt gyűjteni erre is, hogy berendezhessük a teret. És persze ő volt az első, akit ezzel kapcsolatosan felhívtam, hogy megkérdeztem, hogy hát igaziból még nem is vagyunk szervezet, szóval leginkább ilyen informális csoportnak nevezném magunkat, de hogy ezen gondolkozom, mit gondol erről, és olyan szerű, pozitív visszajelzést adott, és annyira tetszett neki ez az ötlet, és biztatott, persze, ez egy nagyon jó ötlet, mindenképp csináljátok meg, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített ebben a kezdeti fázisban, mert az az igazság, hogy amikor felhívtam őt, egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy ez jó ötlet, nem jó ötlet, de és akkor valaki olyantól pozitív visszaigazolást kapni, aki tényleg a közösségért dolgozik annyi éve, az ugye elég sokat dobott az egészen, és persze utána is mellettünk állt, és szépen írt rólunk az interneten, és ott volt a megnyitón, és igen, egy ilyen támogató ember maradt az UNDA életében.
Az elején közösségi összefogással tulajdonképpen felújítottatok egy teret, ami a Kümpina utcán található, ez a Bulgária telepen található Kolozsváron, egy nagyon-nagyon hangulatos teret hoztatok létre, így a képek köszönöm. Alapján már egy éve a megnyitó alkalmával így néztem, hogy egy gyár telepen hogyan lehet egy gyár, most már nyilván nem ezt a funkciót látja el, de hogy hogyan lehet egy ennyire otthonos teret létrehozni. Elindultatok a swimatonon, ahol szintén a közösséget szólítottátok fel támogatásra, itt 62 székre gyűjtöttetek, mert hogy ugye még nem voltak akkor a térnek akár székei, viszont én azt látom, hogy ha van egy jó ötlet, akkor összeáll a közösség, viszont én egy picit mindig hiányolom azt, hogy miért nincsenek erre állami támogatások, vagy városi támogatások, vagy hivatalban járó támogatások. Hogy látod így ennek a dinamikáját, hogy azért civil szervezetként elég sokat kell gürcölni, hogy valami összejöjjön?
Igen, hát ezt pont így látom, sajnos. Tényleg nehéz ez. Persze én most nem tudnám azt mondani, hogy nem létezik ennek a lehetősége, hogy onnan is kapjon az ember támogatást, viszont úgy gondolom, hogy egy hosszas és kemény munkának lehet az az eredménye, és hogy nálunk egy kicsit, én legalábbis személyesen úgy látom, hogy ez inkább úgy működik, hogyha elkezdesz te magadtól csinálni valamit, aminek elkezd eredménye lenni, és valami láthatósága, akkor igen, utána könnyebben lehet őket a te oldaladra hozni, megmutatva azt, hogy né, ez egy működő cucc tud lenni, milyen vagány lenne, hogyha ti is támogatnátok, vagy partnereink lennétek ebben, és nem egy ilyen alapértelmezett dolog, hogy úgy amúgy, azt hiszem. De persze egy kicsit rosszul is esik olyan szempontból, hogy hát az összes, azt hiszem igen, az összes olyan külföldi ifjúsági központba, amiben jártam, főleg északon, nyugaton, ezek mind olyan terek, amiket abszolút támogat a helyi is, és a nemzeti szinten is, tudod, és akkor nyilván egy picit olyan szinten is könnyebb dolga van az embernek, hogy nem kell amiatt fájjon a feje, hogy a térnek a költségeit hogyan tartja fenn saját magát, az embereit, az ifjúsági dolgozókat. Tehát igen, így külföldön sokkal könnyebben elképzelhető az, hogy tényleg így 10 ember simán dolgozik mondjuk egy helyen, azért, hogy ez így vagányul működjön. Még nyilván saját erőből ez igen, egy kicsit lassabban és nehezebben tud alakulni.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk!
Grunzó Timea, az UNDA 62 ifjúsági tér működtetője.
Informális oktatási programjaitok vannak, közösségépítő programjaitok vannak, ahol a fiatalok ismerkedhetnek, szocializálódhatnak, de ahogy mondtad, az is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan tér, ami nyitva van, ahova igen. Csak úgy beülhetnek. Kiket tud tudtatok megszólítani ezzel, uh-huh. Ezzel a helyen, mert hogy azért folyamatosan vannak résztvevőitek, vagy nem is tudom, hogy kell mondani.
Jó lesz így. Igen, hát eddig leginkább a licisek járnak hozzánk, ez így elég jól lefedi, tehát így 9-12-esek általában. Eleinte voltak olyan programjaink is, amiken egyetemisták is részt vettek, mostanában nem nagyon, de ez úgy gondolom én, hogy eléggé érthető, tekintve, hogy részben az vezérel minket, hogy nem olyan programokat szervezünk, ami nekem, Timinek jó ötletnek tűnik, és hasznosnak tűnhet, hanem azt szerint alakítom, hogy mit szeretnének azok, akik már oda járnak, az önkéntesek, meg ilyesmik. És akkor nyilván az ők érdeklődési köreik lehet, hogy leginkább a saját magukhoz hasonló korosztályt szólíthatják meg. Igen. Uh-huh.
Én a közösségi médiában követem a tevékenységeteket, és például meg van kérdezve mindig Instastoryban, hogy akkor az adott film esten melyik film Igen. érdekli inkább a közönséget, vagy pedig milyen workshopon lehet részt venni a következő Igen. alkalommal. Most legközelebb digitális marketinggel fogtok foglalkozni, így a fiatalokkal. Ez így honnan jött ennek az ötlete? Igény van ilyen jellegű, vagy egyáltalán milyen jellegű képzéseket, tréningeket kérnek, igényelnek a licisek, fiatalok?
Ez egy érdekes dolog, vagyis hogy úgy érzem, hogy erről egy picit nehezebb beszélni velük, vagy lehet nem találtam még meg a megfelelő nyelvezetet hozzá, de a múltban sokszor volt olyan, hogy amikor felhoztam azt, hogy szeretném, hogy egy kicsit olyan tevékenységeket is bevezessünk, amiből valamivel maradunk, vagy tanulni tudunk belőle valamit. Lehet, hogy így egyből lekapcsolta őket az a szó, hogy tanulás. Szóval, hogy igen, ezt próbálom így nem klasszikus értelembe használni velük, plusz, hogy nagyon, nem tudom, tehát így nagyon gyorsan váltakozik az, hogy mikor mi érdekli őket. Most ez a marketinges, ez leginkább úgy alakult, hogy megkeresett egy barátnőm, aki amúgy ezzel foglalkozik, aki sokat járt már hozzánk. A fiataljaink egy része ismeri is őt. Azzal az ötlettel, hogy milyen vagány lenne, hogy csináljunk együtt valami workshopot. És akkor elkezdtünk közösen erről gondolkozni, és kitaláltunk 4 témát, vagy nem is tudom, még többet, elég sok ilyen lehetséges témát, ami olyan lehetne, ami talán érdekelhetné a fiatalokat. Következő körben ezt így megfuttattuk az önkénteseinkkel, hogy ők mondják meg, hogy melyik érdekli leginkább őket, melyikről szeretnének tanulni. Akkor ők kiválasztottak 2, és azt a 2 aztán az Instagramon szavaztattuk meg az emberekkel, és így érkeztünk el a legvégső témához. Szóval ez konkrétan így alakult, így hát a legtöbb tevékenységünk valamilyen módon vagy abból születik, hogy valaki jön egy ötlettel, legyen az külsős ember, legyen az önkéntes, legyen az egy simán érdeklődő fiatal, vagy pedig igen, felmérjük ezt, hogy milyen témák érdeklik, és akkor azt szerint próbálunk vagy olyan emberre gondolni, akit be lehet vonni, vagy elkezdeni olyan tevékenységen gondolkozni, ami pont azt a témát tudja érinteni. Annak ellenére, hogy így mondtam, hogy elég gyorsan változik az, hogy mikor, mi az igény, ami eddig feltűnt, hogy leggyakrabban meg van említve, azok a bármiféle kézműves tevékenységek, azokat imádják. Legyen az festés, karkötőkészítés, valaminek a, mit tudom én, kidíszítése, kötés, így ilyenszerűen elég sokféle az, ami érdekli őket. De ez a közös elemük, hogy valamit a kezükkel csinálni, alkotni, létrehozni.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert hogy ugye egy olyan generációról van szó, akikről azt szoktuk kicsit csúfondárosan mondani, hogy már a telefonnal a kezükben Igen. születnek, és hogy digitális benszülöttek, és hogy ebben nőttek fel, és hogy akkor mégis arra van igényük, hogy akkor a kezükkel uh-huh. készítsenek valamit, vagy van egyfajta ilyen visszatérés a, nem tudom, a való világba, vagy ezt így hogy látod?
Igen, szerintem. Vagyis...
Nyilván ez is egy réteg, mert hogy nem
igen,
lehet...
Igen, nyilván nem mondanám, hogy ez egy abszolút reprezentatív. Viszont igen, a saját köreinkben ezt látjuk. És igaziból ezek a fiatalok, akik hozzánk járnak, ők, ha nem tévedek, szinte mind ilyen reál profilú osztályokba járnak, és szerintem egyszerűen, nem tudom, így szükségük van valami másra, valami alternatívára, ami alatt nem feltétlenül gondolkozniuk kell, és kitalálniuk nagy ötleteket, hanem ahol így aktívabban tudnak kikapcsolódni, mert hogy igaziból kikapcsolódásnak veszik ők az ilyen szerű kreatív foglalkozásokat, és nem tudom, azt is láttam igaziból, hogy egy picit, legalábbis ez a csoport, akik hozzánk jár, egy picit tudatosabbak azért a telefon használatukkal szembe, legalábbis hamarabb felismerik azt, hogy mit tudom én, túl sok időt töltenek rajta, vagy hogy nem annyira pozitív az a tartalom, amit ott meg lehet találni, és így nem tudom, így elég jó döntéseket tűnik, hogy hoznak, tehát nem mondhatnám azt, hogy így fejetlenül mindenhova is be vannak regisztrálva. Szóval még ameddig én úgy gondoltam, azt hittem, hogy hát a TikTok lesz például az első csatorna, amin keresztül el fogunk jutni hozzájuk. Nem. A legtöbbjüknek nincs is TikTokjuk. Uh-huh. Még Instagramjuk is kevesüknek van. Uh-huh. Szóval, hogy ez ilyen nagyon érdekes, mert tényleg azt gondoltam volna gondolkodás nélkül, hogy persze, hát ott vannak. Hát, igen.
Hát az érdekes. Lett volna, a következő kérdésem az lett volna, hogy hogyan ismerkednek ezek az emberek, mert hogy azért nem egy társaság jár oda, hanem több különböző iskolából, és az lett volna a következő kérdésem, hogy a TikTok világában, amikor reelek és TikTok videók küldözgetésével kommunikálunk, igen, hogyan ismerkednek a fiatalok, amikor egy fizikai térbe kerülnek szemtől szembe, de hát akkor azt feltételezem, hogy nem lehet annyira nehéz.
Azt hinnéd? Én azért a legtöbbször az odajáró fiataloknál azt látom, hogy mi hiába vagyunk, mit tudom én, 20-an, ettől függetlenül mindenki a saját kicsi körében fog a téren belül is létezni, legyen az az osztálytársaik, vagy a közelebbi barátaik, és főleg így maguktól nem nagyon interakcionálnak akár más iskolából jövő diákokkal sem. Ezt nem tudnám megmondani, hogy ez vagy annak köszönhető, hogy az ott létük alatt leginkább arra akarják kihasználni az időt, hogy a saját barátaikat, nem tudom, képbe hozzák azzal, hogy akkor mi történt a kis életükben az elmúlt héten, vagy olyan furcsa nekik, hogy hát hogyan lépem át ezt a határt. Pont ilyen megfontolásból is az e-heti tevékenységünk az pont egy ilyen szocializálós este lesz, amiben megpróbálunk egy kicsit barátkozni másokkal is, persze nem a saját fejük szerint föltétlenül, hanem egy előre elkészített kérdésekkel és kicsi gyakorlatokkal. Uh-huh. Aztán meglátjuk, hogy megy.
Pont mielőtt kezdtük volna a beszélgetést, a közösségi média feldobott számomra egy posztot, ami azt összegezte, hogy a különböző generációknak mik a legnagyobb félelmei. Ez nyilván egy amerikai társadalomra adaptált reel volt, mert hogy a boomereknek a nukleáris háborút, a milleniáloknak az eladósodást, vagy hogy hogyan fogják a hiteleket fizetni, és a Gen Z-nek, az E-generáció a klímaváltozást határozza meg. Na most persze itt vannak azért átjárások. Hogy látod ennek a generációnak, aki nem is tudom, hogy lehet most már nem is Z-generáció, hanem inkább alfa.
Alfa. Uh-huh.
Mi a legnagyobb félelme, vagy mi az, hogyha így a jövőbe tekint, ami leginkább zavarja?
Őszintén nem mondanám azt, hogy fantasztikusan tudatosítják magukban azt, hogy mi az, amitől félnek, bár több beszélgetés során próbáltam erre rájönni. Leginkább azt látom, ami így direkt módon a saját életüket befolyásolja, és leggyakrabban ez az, hogy hova tovább, hogyan, milyen úton induljak el, mit tanuljak, mit csináljak az életbe, és ezt egy kicsit úgy nem is tudom. Hát szomorúan tekintem, tudod, hogy főleg egy 9-10-esnek még bőven van ideje ezt így kitalálni, vagy kikísérletezni, viszont hát valószínűleg a leginkább külső nyomás hatására így azt érzik, hogy nagyon hamar el kell ezen kezdeni gondolkodni, hogy mit fognak a jövőben csinálni, tanulni, dolgozni.
Egy ismerősöm mondta, hogy az ő köreiben egyre inkább népszerű ez az úgynevezett szabad év, hogy a befejezett iskolai tanulmányok után, és még az egyetem megkezdése előtt van egy ilyen buffer zóna, ahol lehet ezen gondolkodni, vagy akár utazni, vagy akár tapasztalni dolgokat.
Igen, én személyesen nagyon támogatom ezt az ötletet. Szerintem szuper ötlet, pont ebből kifolyólag tudod, hogy annyi felől érkezik úgy az suli befejeztéig ez a nyomás, hogy akkor kell tudni, ki kell gondolni, hogyan tovább, hogy úgy igaziból reálisan nincs, ahogy ezt így felfedezd magadban, tudod? És akkor persze, hogy könnyen belesnek abba a hibába a fiatalok, hogy elkezdenek egy egyetemet, amit majd aztán egy-két év után ott hagynak, újba kezdenek, vagy nem, és akkor mit tudom én, 25 évesen találják abba a helyzetbe magukat, hogy na várjál egy picit, újra kéne gondolnom, hogy mi az, amit én szeretek csinálni, mi az, ami a saját érdeklődésem, és nem feltétlenül az, ami jól hangzik, vagy amit eddig tanácsoltak mások. Szóval szerintem egy elég hasznos dolog lehet ez az egy év kihagyás. Persze ahhoz, hogy minél több ember ezt meg tudja engedni magának, ahhoz kellenek körülmények, és többek között az is, hogy egy kellően támogató közegben legyél családilag, főleg, hogy ezt így megengedjék neked, és meg tudják engedni maguknak esetleg, hogy támogassanak, nem csak lelkileg.
Igen, de úgy is el tudok képzelni egy ilyen szabad évet, vagy ilyen iskola és egyetem közötti évet, ahol valaki mondjuk egy olyan munkát vállal, ami nem az élete célja, hanem alkalmilag, és közben gondolkodik azon, vagy közben próbál minél több tapasztalatot szerezni.
Igen, abszolút. Szerintem is ez is egy járható út tud lenni.
Nem központi helyszín az UNDA 62, és ennek gyakorlati oka is van, ott volt adott egy tér, de maga a helynek a koncepciójában is benne van az, hogy ne épp a belvárosra koncentrálódjon, hogyan határoz meg titeket így a hely.
Azt hiszem már így a kezdetektől megpróbáltuk részben tudatosan így beépíteni az identitásunkba azt, hogy ezt a gyári hangulatot, ami nyilván adottam valamilyen épületben vagyunk, de a környékünk is, több gyár is van a környezetünkben. Leginkább ezt így megpróbáltuk beépíteni az identitásunkba, és valószínűleg azért is, hogy ezzel a, nem is tudom, típusú feelinggel tudjunk egy picit kompenzálni azért, hogy tényleg egy kicsit félreeső helyen vagyunk, és nem mindig könnyű eljutni hozzánk, legalábbis nem minden negyedből, és főleg nem hétvégén sajnos, amikor amúgy az embernek a legtöbb szabad ideje tudna lenni. Szóval könnyen elképzelhetem, hogy a mai napig, főleg azoknak, akik még nem jártak nálunk, az egy akadály tud lenni, hogy hát jó, hát hogyan jutok én el oda. Viszont eddigi tapasztalatok alapján az, aki egyszer meglátogatott minket, és látta, hogy milyen a tér, és hogy milyen a hangulatot, milyenek a tevékenységek, az emberek, stb. Utána szinte egytől egyig mind visszajöttek más alkalmakkor is, akkor már úgy érzem, nem jelentett problémát az, hogy hol van maga a központ, hogy egy kicsit, igen, félreesőbb. Szóval igen, erre van szükség, erre az első találkozásra, és néha eltévedésre.
De maga az is, annak a párhuzam válítása is szerintem nagyon fontos, hogy nem mindig a Csili-Vili belváros és a gazdag kávézók azok a helyek, ahol meg lehet találni, vagy a drága kávézók azok a helyek, ahol meg lehet találni a közösséget, vagy a közösséget építeni, hanem vannak ilyen alternatív helyek.
Igen, abszolút.
Folyamatosan lehet hozzátok jelentkezni önkéntesnek. Uh-huh. Milyen feladatai vannak egy önkéntesnek az UNDA-nál? Ez azért is érdekes, mert hogy azért nagyon nagyban számít a ti tevékenységetekben, hogy van egy csapat, akikre rá lehet bízni dolgokat.
vannak különböző feladatok, amik fel vannak ajánlva, mint lehetőség nekik, úgyhogy részben persze erre próbálom irányítani, hogy megfeleljen annak, hogy kinek mi a speci érdeklődési köre. Lehet végezni ilyen különböző kommunikációs feladatokat, részt lehet venni esemény szervezésnek különböző részeiben, illetve hát ez inkább ilyen nagyobb eseményeknél aktuális, hogy mit tudom én, ilyen logisztikai dolgokkal foglalkozni, legyen az regisztráció, vagy berendezni, átrendezni teret, meg ilyesmink. Tehát nagyjából ilyenszerű feladatokat lehet végezni. Önkéntesként ezen kívül azért ez eléggé szoktam arra bátorítani a fiatalokat, hogy minél több mindent próbáljanak ki, mert legtöbbször tényleg csak ennyi választja el őket attól, hogy valaminek adjanak egy esélyt, hogy nincsenek arról meggyőződve, hogy ők meg tudnák csinálni az adott feladatot, és akkor jövök én, és ezen elég intenzíven dolgozok, hogy bátorítsam őket, hogy de igen, próbáld ki, jó lesz, de mi lesz, ha nem fog összejönni? Akkor nem fog összejönni, kipróbálunk valami mást, kicsit próbálom ilyen irányba terelni őket, hogy higgyenek magukba, merjenek kipróbálni dolgokat, merjék elmondani az ötleteiket, és hogy ne féljenek attól, hogy valami nem jön össze, vagy nem úgy sikerül, ahogy ők kezdetben azt elképzelték. Ne éljék ezt meg tragikusan.
Most már lassan egy éve, hogy hivatalosan is működtök, még hogyha jócskán több munka van az Undában, mint egy év. Hogy látod így a következő időszaknak, mik lennének a kihívásai, vagy egyáltalán amik így visznek titeket előre?
Elég sok tervünk van az idénre, az már önmagában egy kihívás is lehet. Szeretnénk az idén is minél több újszerű tevékenységet kipróbálni és behozni a térbe. Ehhez nyilván szükségünk lesz arra is, hogy egy kicsit jobban tudjunk együttműködni más ifjúsági szervezetekkel, vagy csak szakemberekkel, hogy minél sokszínűbb programot tudjunk nyújtani a központba. Az egész program kialakításnak és megvalósításnak azt mondanám, hogy az a legnehezebb része, hogy ezeket nem is tudom már csak kitalálni, és hogy igazán és őszintén arra alakítani, hogy mit szeretnének a fiatalok. Tehát ezt így megmondom szégyenérzet nélkül, hogy ez egy nagyon nehéz út, ezt így felvállaltan és folyamatosan csinálni. Elég hosszú munka, nagyon sok türelmet igényel, és egyszerűen nem is tudom, így elérhetőséget, tudod? Mert sokszor volt az, hogy az ennek kitűzött megbeszélésünkön egyetlen ötlet nem született arra, hogy milyen tevékenységet szeretnénk. Nem tudom, lehet nem volt az a megfelelő alkalom neki, vagy mit tudom én, akkor pont nem voltak inspiráltak a fiatalok, viszont megtörténik egy random hétfő este 10-kor, hogy ú, Timi, van egy jó ötletem, tudod? És akkor ezeket menedzselni, igazítani, megvizsgálni, hogy oké, a te érdeklődésed az vajon érdekel másokat is, be tudunk-e ezzel hozni több embert, vagy nem, szóval ez így önmagában egy elég nagy feladat, amire még készülünk, hát most épp kialakulóban van a weboldalunk, ami valószínűleg így februárban lesz kész, és ezen a weboldalon így egy helyen lesz megtalálható az, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, lesz benne egy kalendárium, ahol így egy helyen lehet megtekinteni azt, hogy milyen következő tevékenységek vannak kilátásban, ezen az oldalon lehet majd adományozni is nekünk, főleg így egyénenként, és itt megtalálható szépen leírva részletesen az is, hogy hogyan jutsz el hozzánk. Tehát ez egy másik dolog, aztán most még dolgozunk egy európai pályázaton, ami által szeretnénk megszervezni egy sorozatnyi olyan foglalkozást, amin a fiatalok nagyon gyakorlatias készségeket tudnak kifejleszteni, amik mind olyasmik, amiket nem tanítanak se iskolában, se egyetemen, viszont mindenképp szükséged lehet rá felnőttként. Olyanok, hogy mit tudom én, hogyan igazodjál el a bürokráciában, tudod, vagy hogyan javíts meg dolgokat, vagy a házban, vagy a bicikliden, ez is egy nagy érdeklődés volt eddig is, vagy igen, ilyen alapvető főző skillek, hogy meg tudjál készíteni valami egyszerűt. Igaziból igen, ez egy olyan projekt lesz, ami egyben próbál választ adni sok eddigi kérésre. Aztán az idén is szeretnénk persze fesztivált szervezni a nyáron. Nyilván azt szeretnénk tőle, hogy legyen még nagyobb, vagányabb, kicsit kiterjeszkedni is vele, hogy talán az idén szeretnénk egy kicsit a gyáron kívül is menni vele, hogy legyünk egy picit a szabadban is. És igen, hát elég hosszú a lista, hogy miket tervezünk az idén. A lényeg az, hogy sok újszerű tevékenységre, és helyenként kimozdulni a gyárból, és különböző akciókat tervezünk a közösségben. Erről majd többet mesélek, hogyha ez egy picit jobban konkretizálódott. És hát az sincs kizárva, hogy egy picit ki fogunk terjeszkedni térileg is, de erről is majd azután mesélnék, hogyha ez egy biztos dolog lesz. Uh-huh. De hogy mindenképp kilátásban vannak elég izgalmas dolgok, csak bírjuk csinálni.
Uh-huh. És legyen elég támogató.
Igen. Igen.
Megütötte a fülemet az, amikor arról meséltél, hogy licisként hogyan tudtál kapcsolatot teremteni, akár az oszi és az osztály uh-huh. között. Egy kicsit azt érzem, hogy most így életkorból adódóan fordított ez a kapcsolatteremtés, igen. mert hogy pont a licisekkel kell kapcsolatot teremteni, és valahogy így hidat képezni a különböző generációk között. Hogyan lehet úgy kommunikálni, vagy megtalálni, vagy folyamatosan megtalálni azt a nyelvet, ami legalább egy kicsit közelít a megértéshez. Uh-huh. Ezeknek a fiataloknak a megértéséhez, mert ahogy így hallgatlak téged, nagyon-nagyon tehetséges és nagyon odaadó fiatalokról van szó.
Az az igazság, hogy elég sok türelem kell hozzá, ez az első szó, ami így beugrott. Azért türelem, mert ez a, hát már csak a kapcsolat teremtés is velük, aztán a kapcsolat fenntartása is, beszélek most egy olyan kapcsolatról, ami tényleg bizalmi alapú, és egyenes kommunikáció, és átláthatóság, és minden ilyesmi jellemez, ez hát elég jó időbe telik, az az igazság, tudod, szóval ez nem egy olyasmi, ami egyik napról a másikra könnyedén össze tud jönni, ezért is van első részt szükség türelemre, aztán azt hiszem nyitottságra. Nyitottságra és arra, hogy hajlandó legyél különböző dolgokkal kísérletezni. Ez az én személyes tapasztalatom az eddigiek során, ami alatt nagyon próbáltam közösséget teremteni és fenntartani. És igen, ez az igazság, hogy egy csomószor nem jön össze. Tudod, mert hát igen, ha belegondolsz, van olyan fiatal, aki közt és köztem 18 év különbség van, szóval nem feltétlenül egy reális elvárás az, hogy egyből megkapja az ember a közös hangot, viszont folyamatosan kell kísérletezni ezekkel, mert előbb-utóbb az ember megtalálja. Nekem az egyik nagyon érdekes felfedezésem ezzel kapcsolatosan az volt, hogy míg nem is tudom, mikor azzal a céllal ülünk le, hogy na most beszéljünk X dologról, teljesen lényegtelen, hogy az, mit tudom én, egy közös ötletelés a tevékenységekről, vagy egy nagyon egyszerű beszélgetés akar lenni arról, hogy milyen volt az elmúlt heted, milyen a suliba, vagy mit tudom én, hogy érezted magad mostanában. Mikor ezzel a céllal ülünk le beszélgetni, akkor mintha lenne egy, nem tudom, egy akadály, vagy nem mondom, hogy nem válaszolnak ezekre a típusú kérdésekre, de sokkal hamarabb beleütközöl ilyen tőmondatokba, vagy ilyen hamar, ha jó, semmi különös, meg tudom, én is néztem, hogy milyen érdekes vagy, nem akarnak velem beszélgetni. Azért, hogy felfedezzem aztán, hogy minden olyan tevékenységnél, ahol a kezünkkel csinálunk valamit, legyen az képeslap, festegetés, kolláskészítés, vagy karkötő bogozás, miközben a kezünkkel csinálunk valamit, sokkal könnyebben megy bármilyen szerű beszélgetés, bármilyen témáról. Szerintem ez leginkább azért van, mert hogy nem tudom, így egy kicsit elvesz abból a nyomásból, hogy akkor most még ha egy ember is, de hogy konkrétan rád figyel, és egy nem tudom milyen válaszra vár, hanem egy picit így szabadabb tud lenni a közeg, és ilyen informálisabb, és miközben csinálnak dolgokat, rengeteget mesélnek. És én nagyon, nem tudom, nagyon élvezem ezt a jelenséget. Ez egy olyasmi volt, amit így az elmúlt egy évben tanultam, és biztosan magammal viszek tovább, és ajánlok minden más fiatalokkal dolgozó embernek, hogyha valamilyen témában ki akarod őket kérdezni, akkor üljetek le valamit készíteni együtt, és sokkal könnyebben fog menni.
Hát Timi, nagyon-nagyon sok türelmet kívánok neked, és minél több jó értelemben vett úgynevezett bolondot, akik támogatják az Undát, köszönjük nagyon szépen.
Köszi szépen. Köszi én is.
Meglepő dolgok derülhetnek ki az úgynevezett TikTok generációról, ha van türelmünk figyelni rájuk. És tekintve, hogy milyen gazdagság és életerő rejtőzik bennük, lehet érdemes időnként venni a fáradtságot és figyelni. Grunzó Timeával, az Unda 62 ifjúsági tér működtetőjével beszélgettünk. A műsort vasárnap 11 órától hallgathatják meg újra vételben. Az 1001 ötlet műsorai ugyanakkor elérhetőek a Spotify-on, Apple Podcast-en és a honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra!